kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota, akit 12 éve ezen a napon választottak meg egyházfőnek. A Szentszék hangsúlyozta, hogy nem szerepel a napirenden semmilyen rendkívüli esemény. A Vatikánban és az olaszországi templomokban a szentmiséken emlékeznek meg az évfordulóról. Napra pontosan ugyanis 12 évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választották meg Jorge Mario Bergoglio-t, a katolikus egyház 266. pápájának, aki Assisi Szent Ferenc tiszteletére a Ferenc nevet vette fel. A szentatyát jelenleg a Gemelli klinikán kezelik. A katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagyböjti tartós élelmiszergyűjtését, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Elindult a nevezés a görögkatolikus Pray and Run futózarándoklatra, amelyet április 26-án szombaton rendeznek meg Mária Pócson. A Pray and Run futózarándoklat és családi futófesztivál idén a Krisztus sebeit érintő Szent Tamás apostolhoz kapcsolódik. Örök célunk az érintés, megérintődés, az ebből fakadó remény és hit. Ezt állítja a fókuszba az esemény. Nemzeti kegyhelyünkön a hitünkért futhatunk, a közösségünkért, vagy csupán a mozgás öröméért. Mindenképp számítunk rád, írják a szervezők. A Kassai Görögkatolikus Egyházmegye 2008-ban jött létre, a Miskolci pedig idén ünnepli egyházmegyei rangra emelésének 10. évfordulóját. A két egyházmegye között már évek óta tart az együttműködés, a lelkipásztori segítségnyújtás. Március elején a kassai hivatal munkatársai szakmai látogatást tettek Miskolcon, Orosz Atanász görögkatolikus megyéspüspök meghívására. A vendégek a magyarországi görögkatolikus egyház történelmébe, értékeibe is bepillantást nyerhettek. A görögkatolikusok évszázados öröksége című kiállításon a Herman Otto Múzeumban. A rendszerváltás óta soha nem látott lehetőségek vannak ma az aktív életmód, a szabadidősport és az élménysport területén. A cél az, hogy megteremtsék az egészségesebb életfeltételeit, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hangsúlyozta, a kormány azon döntésével, hogy a népegészségügyi termékadó 10%-a azonnal megjelenik a költségvetésükben, óriásit léphetnek előre az egészséges életmód infrastruktúrális feltételeinek megteremtésében és szemléletformálásában. Beszámolt arról is, hogy 2,5 éve 100 civil szervezettel közösen dolgoznak az aktív életmód stratégián. Nemzeti létezésünk alapja, hogy vannak szabadságharcaink, függetlenségi törekvéseink, és csak az a nemzet tudott fennmaradni a történelemben, amelynek vannak saját függetlenségére emlékeztető ünnepnapjai, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a nemzeti ünnephez kötődő állami elismerések átadásán. Rétvári Bence köszöntőjében azt mondta, a Kárpát-medencének ez a bőséges területe mindig vonzó volt a birodalmak számára, ezért minden nemzedéknek meg kellett védenie a beavatkozási kísérletektől. Március 15-e olyan ünnep, amely egyesíteni tudja a nemzetet, a nemzet szabadságban gondolkodó tagjait. Az elmúlt évek járvánnyal, gazdasági nehézséggel, háborúval terhelt időszaka megmutatta, hogy a mentális egészségnek mennyire meghatározó szerepe van, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége iroda átadó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, a gyermek és ifjúsági korosztály egészséges fejlődése, így a lelki egészségük is fontos alapja társadalmunknak. Ezért is támogatja a kormány a telefonos lelkisegély szolgálatok működését, ahol önkéntesen fogadják a segítségre szorulók hívásait. A hétvégén is folytatódik a csapadékos idő, szombaton a március 15-i nemzeti ünnepen is országszerte várható záporzivatar, és majd csak vasárnap csökken a csapadék esélye. A szél élénk, olykor erős, viharos lesz, és a hőmérséklet is visszaesik. Ez derül ki a Hungarometnon Profit Zrt. Hétvégi előrejelzéséből. Most lássuk a ma esti időjárásunkat. A csapadék gócok megszűnnek, a gomoly felhők összeesnek, kiderül az ég. Hajnalban újból eleredhet az eső. A szél veszít erejéből, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai témáink elé nagybőti szertartásunkból az előszenteltek liturgiájából választottam mottót. Így imádkozunk a liturgia végén. Add meg nekünk, ó jóságos, hogy jó harcot harcoljunk. A böjt futását bevégezzük, a hitet sértetlenül megtartsuk. A láthatatlan szörnyek fejeit összetörjük, a bűnnek legyőzői lehessünk, s a szent feltámadást elítélés nélkül elérjük és magasztaljuk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. A miskolci avasdéli görögkatolikus egyházközség egy nagybőjti lelki zarándoklatra hívja az érdeklődőket, akik szimbolikusan 270 kilométeren keresztül a Szentföld neves helyszíneit járhatják be. A zarándokoknak egy szentgyónás 50 kilométer, egy liturgikus esemény pedig 10 kilométer megtételét jelenti a Jeruzsálem felé tartó bőjti úton. A zarándoknapló segítségével Jézus nyomdokain keresztül bejárhatjuk Kafarnaum, Betánia, Jerikó, Betfagé és Jeruzsálem vidékét is. A részletekről Grunda János kérdezte Boronkai József atyát, a Miskolc avasdéli görögkatolikus parókia parókusát.
Szeretettel köszöntöm József atyát, milyen kihívást álmodott meg a nagybőjtre?
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az jutott eszembe, hogy milyen dolog lenne már, hogyha Jézussal együtt, főleg az ő utolsó útját a nagybőjtben meg tudnánk tenni, ennek megfelelően egy 270 kilométeres távot állítottam össze, ami azért szolgai módon követi a Lukács evangéliumát, meg főleg ugye a szinoptikus evangéliumoknak a leírását, főleg Lukács, de a szinoptikusokra is jellemző az, hogy Jézusnak az útját egyetlen egy nagy útba próbálják belesűríteni, így eltérnek János evangéliumától, de találunk benne egy-két olyan helyszínt, ami északról dél felé vezet, tehát Kafarnaumból Jeruzsálembe. És hát gyakorlatilag ennek a 270 kilométernek az állomásait próbáljuk megtenni. Gyakorlatilag a plakát, amit most éppen itt tartok magam előtt, és tényleg próbálok ránézni, így nagyjából az útvonalat látjuk a háttérben, ugye 40 nap, 270 kilométer Jézus utolsó útja Jeruzsálembe. És hát ugye van itt egy kérdés, hogy futva, gyalogolva, sétálva, vagy éppen kerekezve, kiemelve pedig azt található, hogy ugye zarándokolva, testi-lelki mozgásban maradva. Hogy miért ez lett gyakorlatilag ennek a kihívásnak a mottója? Leginkább azért, mert a 21. század embere szereti a kihívásokat, nagyon-nagyon gyorsan próbál élni, és teljesítményorientál, teljesítménycentrikus, de sokszor ugye a lelki oldaláról úgy elfeledkezünk egy-egy zarándoklatnak, általában kilométerekben gondolkodunk, általában a teljesítményt próbáljuk magunk mögött hagyni. Jó leső érzés, tényleg, hogyha az ember teljesít, nekünk férfiaknak meg kifejezetten, De ennek a nagybőti kihívásnak a lényege az, hogy a 270 kilométert azért másképp is meg lehet tenni, és a plakátnak a másik oldalán pont az található, hogy 50 kilométer leírható, hogyha az ember nagybőtben el tud menni gyónni, tehát a húsvéti gyónását elvégzi, hogyha liturgián részt vesz bármilyen szertartáson a nagybőtben, az 10 kilométert jelent, és hogyha Lukács evangéliumát, amit az előbb is említettük, hogy ő írta ezt az itinerárt, hogy Jézus honnan, hová haladt, és mi volt az utolsó útja Jeruzsálembe, ott pedig fejezetenként Lukács evangéliumából egy-egy kilométert le lehet írni. Hozzáteszem, hogy az idősebb generációra gondoltam ezzel, mert mi van, hogyha valaki szeretne ebben részt venni a nagybőtbe, de például akár kerekesszékhez van kötve, vagy valaki netolántan beteg, vagy már idős, és nyilván nem fogja magát testileg annyira megmozgatni, tehát ülve is meg lehet ezt tenni, hogyha valaki elmegy gyónni, az már 50 kilométer, akár a nagybőjt elején, vagy éppen húsvét előtt, az már akár 100 kilométer is lehet. Tehát ebben a 40 napos időszakban akár két gyónás. És nálunk ugye az előre megszentelt áldozatok liturgiái a nagy héten kívül 15 alkalommal vannak, hát az már 150 kilométer. És ha valaki elolvassa a Lukács evangéliumát, akkor szintén, tehát közel 30 kilométert meg tud tenni. Természetesen lehet ezeket kombinálni, pont ez a célja, hogy senki ne hajtsa magát túl, de azért mégiscsak vállaljon testi és lelki megpróbáltatást, hogy érezze azt, hogy Jézusnak sem volt könnyű feljutni Jeruzsálembe. Egyébként annyit hozzátennék, hogy a zsidók számára az zarándoklatok mindig nagyon-nagyon fontosak voltak. Itt azt az útvonalat is követjük, ami gyakorlatilag egy klasszikus útvonal, ami északról Jeruzsálem felé haladt, tehát Galileából a Genezárti tó mellett egészen a Jordánon túlra vezet bennünket, és a legizgalmasabb része egyébként ennek az útvonalnak, főleg, hogyha az ember nézi a domborzati térképet, az talán az utolsó előtti szakasz, ami fölfelé vezet, tehát a tengerszint alatt 250 méterre fekvő Jerikó városától, a tengerszint fölött egy olyan jó 650 méterre fekvő Jeruzsálem, illetve Betfagé városához vezet. Tehát, hogy nagy a szintkülönbség, de ez a legizgalmasabb, ez úgynevezett halálvölgyén keresztül vezet, és egy nagyon-nagyon ősi római útvonalon keresztül, tehát egy kereskedelmi útvonalon keresztül vezet föl Jeruzsálembe. Jézus sokszor beszél erről az útszakaszról, az irgalmas szamaritánus történetében, hogy Jeruzsálemből Jerikóba megy egy ember, úton álló kezébe esik, de rengeteget beszél arról az útszakaszról is, ami párhuzamosan megy a királyok útvonalával, ott Perea vidékén, de egy zsidó zarándok például, aki Galileából dél felé halad, az nagy részt ugye a pátriárkák útvonalát is követte. Tehát, hogy szép útvonalak, és a zarándok napló, amit éppen a mai napon igyekszünk közkincsé tenni majd a Facebook oldalunkon, a Miskolci Avasi Görögkatolikus Parókiának a Facebook oldalán, amit le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni, lehet írni majd a kilométereket, milyen útszakasz az, amit magunk mögött hagyunk, és igyekszem földrajzilag egy kicsit körbejárni, leírni, hogy ha valaki ezen az útszakaszon halad, akkor most éppen a Genezárti tó mellett halad, láthatja a Tábor hegyét, vagy Gilboa hegyeit, vagy a Izrael völgyét, vagy éppen át kell most a Jordánon, és Perea vidékén, vagy a tengerszintje alá, vagy megpillantja a Jeruzsálem városát, tehát hogy egy kicsit olyan játékosan, de mégis bárhol el lehet végezni ezt a 270 kilométert, akár lelki utazásban is, de hogy az ember így maga elé vetíti, rávetíti a saját életére ezt az utazást, bízunk benne, hogy Jeruzsálemben tudunk találkozni.
Teljetek fogadás, és teljesítsétek azt a mi Urunknak, Istenünknek.
Minden nemzet életében vannak fordulópontok, amelyek hosszú időre kijelölik a sorsát. Március 15-e is ilyen nap volt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. A következő percekben a márciusi ifjakra, köztük a görögkatolikus Vasvári párra emlékezünk. Mire köteleznek minket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszményei, hősei? A választ dr. Janka György, görögkatolikus áldozópaptól, egyháztörténésztől halljuk.
Görögkatolikusként büszkék lehetünk egyházunknak a szabadságharcban és a forradalomban való részvételére. Anya egyházmegyénk, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye különösen is szépen és példamutatóan vett részt hazánk történetének jeles eseményeiben. Elsőként említhetnénk Popovics Vazul, Munkácsi Görögkatolikus püspököt, aki buzdította papjait a hazafias magatartásra, a híveket bátorította a nemzetőrségben való részvételre, megengedte azt, hogy hálaadó istentiszteleteket tartsanak a templomokban. Kossuth Lajos kormányzó levélben fejezte ki a püspök iránti tiszteletét és megbecsülését. A papság is tevékeny szerepet vállalt a szabadságharc eseményeiben. 82 papot tudunk név szerint, akik aktívan részt vettek az eseményekben. Ebből 59-en nemzetőrtisztként szolgáltak, a többiek pedig hazafias, buzdító beszédeik, magatartásukért lettek aztán később elítélve. Kispapjaink közül is többen részt vettek a honvédő harcokban. Az 1848-49-es tanévben 121 papnövendék tanult az ungvári szemináriumban, és közülük 51 kispap öltötte föl magára a honvéd egyenruhát. Először 1848 júniusában lépett be az első kispap, majd 1848 decemberében került sor arra a híres eseményre, hogy Palkai Partén fődoktor a reverendája fölé kardot kötött a többi társa kitörő lelkesedése közepette, és még decemberben többen léptek az ormai vadászezred sorai közé. Később ezekből a kispapokból csak 11 juthatott el a papságig, nem azért, mintha a hivatásukat veszítették volna el, hanem azért, mert a hatalom nagyon ügyelt arra, hogy ne lehessenek papok ezek a papnövendékek.
A szabadságharc történetéhez szorosan kapcsolódik egy név, Vasvári Pálé.
Vasvári Pál eredeti nevén Fejér Pál, Tiszabűdön, a mai Tiszavasváriban született 1826. július 14-én. Édesapja, idős Fejér Pál, görögkatolikus lelkész volt itt, édesanyját Méhai Erzsébetnek hívták. A család 1827-ben Böszörménybe, 1836-ban pedig Nyírvasváriba került át. Később az ifjabb Pál Nyírvasváriról vette fel új nevét. Szülővárosa viszont valamikor az ő nevét választja, majd helységnévül Tiszavasvári. 1848 márciusában az ellenzéki kör egyik vezetője lett Petőfi Sándor mellett, a Pilvax kávéház egyik hangadó vezére. Március 14-én az egész pesti ifjúság egyik mozgatója, 15-én pedig egész sor híres beszédet mondott az egyetemnél, a nyomdánál és a múzeumnál is. A 12 pont és a kiáltvány egyik megfogalmazója lett Vasvári Pál. Részt vett a nemzetőrség megszervezésében is, és híres szónokként több helyen is buzdító beszédeket mondott. 1849-ben ő szervezte meg Magyarország keleti részén a Rákóczi Szabadcsapatot. Július 6-án az erdélyi havasokban egy ütközetben hunyt el Vasvári Pál, és tömegsírba temették a többi harcostársaival együtt. 23 éves volt ekkor.
Hogyan élt tovább az ő szelleme, lelkülete? Hogyan hat a görög katolikus fiatalokra, vagy az utána következő fiatalok nemzedékeire?
Vasvári Pál személye és egyénisége soha nem fog kitörlődni a görögkatolikus fiataloknak az emlékezetéből. Ékes példája ennek az, hogy 1904-ben Budapesten Vasvári Pál kör alakult. A görögkatolikus fiatalok példaképüknek tekintették Vasvári Pált, és ez a közösség arra volt hivatva, hogy a görögkatolikus egyetemistákat összefogja vallási életükben, rítusukban, őket megerősítse, és mint egy példát mutasson a fiatalok számára, hogy egy görögkatolikus értelmiséginek milyen gondolatok mentén kell az életét, erkölcseit, hazaszeretetét kialakítani. Később a II. Világháború után a Vasvári Pál kör megszűnt, de a rendszerváltást követően Vasvári Pál társaság alapult, amelynek tagozatai vannak Tiszavasváriban, Nyírvasváriban, Hajdúböszörményben, de Nyíregyházán és Budapesten is.
Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz magyar ember.
Nagybőt hétköznapjai a bizánci ritusú egyházakban a liturgikus napok. Ez azt jelenti, hogy ezeken a napokon szent liturgiát nem végzünk templomainkban, minthogy az eucharisztia ünneplésének öröme nem fér össze a bőjt bűnbánati jellegével. Az egyház azonban bölcsen gondoskodik arról, hogy a bőjt küzdelmei közepette ne maradjunk lelki táplálék nélkül. Ezért vezették be atyáink az előre megszentelt adományok, közismertebb nevén az előszenteltek liturgiáját, mely tulajdonképpen nem más, mint egy nagybőti vecsernye szentáldozással egybekötve. Nagybőt szerdáin, péntekjein és a nagy hét első három napján végezzük. A szertartásról Horváth Tamás, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár elmélkedik.
Az előszenteltek liturgiája olyan közösségi liturgia, melynek célja, hogy lehetővé tegye a hívőknek Jézus Krisztus testének és vérének magukhoz vételét akkor, amikor tulajdonképpen szent liturgiát nem végeznek. Maga a kifejezés, előszenteltek, arra utal, hogy a kenyér színe alatt a szent testet már előzetesen átváltoztatták egy másik misén. Az előszenteltek liturgiájának eredete, mint nyilvános és bevett szertartás, egészen a 7. századig nyúlik vissza. Ez a szertartás arra indít bennünket, hogy magunkba szálljunk, hogy töredelmesek legyünk, miközben elrejti, elfedi szemünk elől az eukarisztia misztériumának dicsőségét. Mindez pedig azért történik, hogy a szentség győzedelmes, fenséges mi volta, nehogy túlságosan elkápráztasson minket annak a tudatával, hogy az Isten értünk feláldozta magát, mi emberek, tehát milyen fontosak vagyunk. Eredetileg a szertartást egy teljes bőjti nap után végzik, az este fél homályában, az alkonyat fényeinél. A papi öltözetek is sötét színűek, a szentély is többnyire zárva marad, és az eukarisztiát is kendő borítja be. Nem olvassák Krisztus dicsőségének evangéliumait az új szövetségből, hanem az elfátyolozott ószövetségből hallunk olvasmányokat. A résztvevők hódolásokat és meghajlásokat végeznek, az imádságok pedig az alázatos fohászkodás hangján szólalnak meg. Amint említettük, az eukarisztia szükségszerűen magában hordozza az ünnepélyességet, ezért nem lehet megfelelőképpen ünnepelni valóságos, szívből jövő öröm nélkül. A nagybőti időszakot jellemző érzések azonban mások. Kétség nélkül a húsvét öröme felé tart, ám nem lépi át az alázatosság és töredelmesség oda vezető ösvényét. Sőt, arra hív, hogy tekintsünk magunkba, lássuk meg lelkünk, milyen veszélyeknek van kitéve, ismerjük fel helyzetünket, vagyis életünket fordítsuk a megfelelő irányba. Ezért a keleti egyház az ilyen érzést nem akarja a kitörő öröm hangulatával összevetni. Isteni félelemmel, hálával, csodálattal veszi körül Krisztus testét, akit a pap hordoz körül és helyez az oltára, melyet a hívek mély tiszteletet sugárzó énekek kísér. Az egyházatyák már a kezdeti időktől engedték és lehetővé tették Krisztus testének és szent vérének magunkhoz vételét azért, hogy aszketikus önmegtartóztatásaink fáradalmaiban vigasztalódni tudjunk, és hogy elkerüljük annak a veszélyét, hogy a bűneink felett való túl sok elmélkedés és ahogy Szent Pál mondja, a nagyon mély bánat el ne emészen. Megszerkesztették tehát az előszenteltek liturgiáját, így lehetővé tették a híveknek az isteni misztériumokban való részesedést, Krisztus testének és vérének gyakori vételét, ugyanakkor a szív alázatát és bűnbánatát is előmozdították ezzel, szem előtt tartva mindenek előtt az üdvözítő parancsát, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van. Mivel az emberek tudják, átérzik képtelenségüket arra, hogy bűnös mi voltuk véget teljesen méltóan tudjanak részt venni az isteni kultusz dicsőséges ünnepein, méltatlanságuk folytán mindenre érdemtelenek vagyunk. Ezért a keresztényeket különös örömmel, hálával tölti el, hogy mégis lehetőség nyílik az isteni titokhoz való közeledéshez. Ezt a köszönetet a bőjtidő és az alkony csendjébe szépen beleillő ének fejezi ki.
Áldott az Isten, ki megvilágosított és megszentelt bennünket, öröktől fogva most és mindenkor és örökköd örökké.
Jézus ima nem módszer, hanem életforma. De nem csupán a szerzeteseké, a sivatagi szent atyáké, hanem lehet a mindennapi emberé is. Olyan belső imáról van szó, amit a hétköznapi cselekvések közben épp úgy lehet gyakorolni, mint egy templomban töltött csendes óra alatt. A következő percekben elsőként Orosz Atanász püspök atya, majd két fiatal kis Máté és Poják Makrina osztják meg tapasztalataikat a belső imáról.
Kyrie Iesu Christe eleison me, így hangzik a rövidebb görög formája annak az imádságnak, amely a szentpáli szavak szerint ötszavas, és amely a keleti egyházban sokakat megérintett. Majdnem 4 évtizeddel ezelőtt érintett meg engem is, a szüntelen imádság keresőjének, a zarándoknak elbeszélése, amelyet akkor még úgy szamizdat kiadásban terjezgettek pannonhalmi tanáraim és diáktársaim. Megérintett, és úgy gondolom, hogy 40 év elteltével sem mondhatom azt, hogy e hosszú zarándoklaton, itt van már Kánaán, célba értem, hanem úgy állok itt, mint a szüntelen imádság keresője. Ugyanakkor azt a bizonyosságot mégiscsak képviselem, hogy aki az imádságban elmélyül, az az ígéret földjére érkezik, ha csak ideiglenesen is.
A szemlélődés, a kontemplációnak az eszköze a csönd. És azt mondják, hogy a csöndben Isten szólal meg, Isten beszél hozzánk. De ugyanebben a csöndben önmagunk is megszólal. Az önmagunk belső gondolatai, azok, amelyeket általában el szoktunk nyomni a külvilág zajaival, ezek is szólnak hozzánk. Ezért a Jézus ima az egy nagyon jó önismereti eszköz is szerintem. Azáltal, hogy ezt a rövid fohászt, Uram Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön, ezt mondom magamnak, ebben kikapcsolom azokat a külső tényezőket, amelyek megzavarnak abban, hogy ez a csönd megszólalhasson. És ehelyett inkább Isten és önmagam beszél hozzám. Ezek azok az üzenetek, amelyeket nem akarok meghallani, ezek ilyenkor előjönnek, és ezek segítenek engem a mindennapi életemben.
4 éve találkoztam vele, és Debrecenbe jártam egyetemre, és ott voltak ilyen alkalmak. Ezeken az alkalmakon, amiket hallgattam, így tanításokat, ezek alapján alakult így ki bennem ez az imádság. Ami nagyon fontos, az a kitartás, az imádság ismételgetése és a folyamatos odafigyelés. Ezután jön az, amikor a gondolatokat is teljesen elengedjük, és a Jóistenre figyelünk, és valamikor már nem is kell mondani a Jézus ima szavait, hanem csak úgy a Jóisten jelenlétében vagyunk. Hát nekem ennyire nincsenek mély tapasztalataim, viszont azt érzem, hogy hatása van az életemre, hogy amikor imádkozom, nem akkor fogom megtapasztalni ennek a hatását, hanem inkább a hétköznapokban. A döntéshelyzeteket nehezen viselem, és ennél is nagyon sokat segít bármilyen apró vagy nagyobb döntésnél. Fiatalok vagyunk, és nehéz megállni, hogy kicsit csendben legyünk is, hogy ne arra figyeljünk, hogy milyen feladataink vannak még, hanem hogy tényleg a jó Istenre bízzuk így az életünket, minden döntést, minden pillanatot, és ebben nekem nagyon sokat segített ez a Jézus ima, és szerintem az egész életemet tovább kíséri majd, remélem, hogy kitartok benne.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban az Értünk elnevezésű beszélgetés sorozatot mutatjuk be, amelyben Miskolc és környékének jobbító szendékú polgárai folytatnak eszmecserét környezetünk megújításáról. Pankucsi Mártát, jogász-szociológust, a kezdeményezés megálmodóját hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Én úgy gondolom, hogy a magyar nyelvnek egy nagyon szép szava ez az értünk, hiszen egyszerre utal arra, hogy valamit az értelmünkkel felfogunk, megértünk, meg arra is, hogy azok az emberek, akikkel együtt vagyunk, akikkel találkozunk, azokkal jó lenne megértenünk egymást, és ezért is fontos, hogy azt tudjuk mondani minél több embernek, hogy értünk, illetve abban is hiszek, hogyha a világból minél többet értünk, és minél több embernek azt tudjuk mondani kölcsönösen egymásnak, hogy értünk, akkor bizonyossá válunk abban, hogy mi együtt közösen tehetjük a legtöbbet magunkért, értünk. Ennek jegyében született ez a kezdeményezés annak idején. Azt hiszem, hogy ez szinte gyerekkoromig vezethető vissza, hogy mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy az emberek egymással szót értsenek, beszélgessenek, és nagyon szerettem mindig már a szüleim által szervezett társaságokban, aztán a férjem által szervezett különböző körökben beszélgetni az élet fontos kérdéseiről. Tehát amikor túllépünk a fecsegés, a mindennapiság szintjén, hanem amikor a valóban fontos dolgokról beszélgetünk, és most az elmúlt évek során pedig azt tapasztaltam, hogy ez a világ körülöttünk annyira bonyolult lett, annyira összetett, hogy az ember sokszor érzi úgy, hogy szinte semmit nem értünk abból, ami körülöttünk történik, és hát azt is szomorúan láttam, tapasztaltam, hogy nem csak idegen emberek esetében, hanem sokszor a körülöttünk lévő emberek esetében is úgy érezzük, hogy nem értjük, hogy most ezt miért csinálja, miért mondja, miért viselkedik így, és hogy olyan jó lenne ezeken túllépni, többet érteni a világból, több emberrel megértetni önmagunkat, és megérteni őket, és hát eljutni odáig, hogy nem csak sopánkodunk, nem csak sajnáljuk, hogy milyen nehéz itt körülöttünk a világ, hanem újra bízni, hinni abban, hogy mi magunk is tudunk azért valamit tenni magunkért, sőt a világért is. Ezért gondoltam, hogy elindítjuk ezt a beszélgetés sorozaton. Így Miskolcon is fontosnak tartom, mert ugye először Sajóvámoson, aztán Nyíklátházán, közben Sajópálfalán is elindultak ilyen beszélgetések, de itt Miskolcon meg valóban az volt a fő motivum, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, az életem nagy részét itt töltöttem, és hát nekem ez volt a természetes közeg, amiben itt éltem, viszont amikor annak idején elkerültem Pécsre, akkor kicsit irigykedve láttam, hogy ott nem olyan rohan nóak az emberek, nem olyan komor arccal járnak, mintha több idejük lenne megállni egymással beszélgetni. Esténként nem volt kihalt a belváros, hanem nyüzsgött az élet, nyilván főként egyetemisták voltak kint, tehát ez is igen befolyásolt, meg hát az a sok rossz, amit Miskolcról gondoltak régebben, mondtak, vagy akár mi miskolciak is hajlamosak voltunk elhinni, azt gondolom, hogy mostan már azért ez megváltozott, és újra joggal lehetünk büszkék a miskolciságunkra, csak hogy erről jó lenne, ha beszélgetnénk, találkoznánk, mert az is jó, hogy már egyre több ilyen kisebb közösségkör, vagy nagyobbak is működnek, de olyan jó lenne, ha ezek úgy összeérnének, és tényleg tudnánk egymásról szót értenénk. Tulajdonképpen nem szoktam eltervezni előre, hogy most mi is fog történni, azt szoktam mondani, hogyha 2-3 ember eljön, és jót beszélgetünk, az nekem már egy nagy élmény, és ugyanolyan fontos, mint hogyha több tucatnyian jönnek. Nyilván ez a beszélgetős műfaj, ez nem egy tömegeket vonzó, nem nagy teremben zajló, hanem inkább a kávéházi beszélgetések, a polgári szalonok rég volt műfaját szeretném felidézni, és így igaziból ilyesfélére számítottam. 2-3 tucat ember, hogyha összejön, az már egy nagyon jó érzés, mert hogy így tudunk egymásra figyelni, esetleg ott maradunk, szóba állunk egymással, tehát az igazi cél az mégiscsak azon túl, hogy vannak többnyire előadók, meghívott vendégek, de azért mégis a beszélgetés egymással szót. Azt hiszem, hogy minden beszélgetésből számomra marad valami tanúság, illetve mindig kapok valami újat. Tehát itt a különböző helyszíneken is mindig más és más a beszélgetésnek a jellege. Tehát amikor Sajóvámoson kezdtük el az Értünk sorozatot, oda az egyetem professzorait hívtam meg, Torma András rektor úr, jogtudományok professzora volt a legelső vendég, vagy Besenyei Lajos professzor úr, korábbi rektorunk, Piskóti professzor úr, tehát ott egy ilyen az életet inkább tudományos szempontból, de nagyon mindennapi módon megközelítő előadások, illetve a faluban felhalmozott értékeknek a bemutatása, a helyi népdalkör, a gyerekek különböző csoportjai mutatkoztak be, ehhez képest teljesen más volt a Nyéklátházi, ahol pedig előadó nélkül beszélgettünk a saját életünkből, és nagyon őszinte, olykor sírtunk, sokszor nevettünk, olyan megnyilatkozások jöttek elő, Sajó Pál falára pedig az onnan elszármazott emberek közül hívtam meg néhányat, Király Anna főorvosnő hazatérése és gyerekkori élményeinek a felidézése ugyanúgy megható volt, mint az, amiket elmondott, ahogy kötődik most is a falujához, vagy Kuncsik főorvosnő. Itt Miskolcon pedig kezdtük a szorongással, egy olyan életérzéssel, ami sok ember életét akár be is árnyékolhatja, és egy korábbi volt tanítványom, Busku Szilvia, aki most már filozófus, tudományos doktor és egyetemen tanít, ő írt egy könyvet, és annak kapcsán az életünknek ilyen nagyon a mindennapokat is érintő, de az élet lényegét, értelmét érintő kérdéseitől jutottunk el aztán a konkrét miskolci közéletig, a boldogság és a halál nagy kérdéseinek felvetése után, amire megint csak külön előadóink voltak. Most az elmúlt évben éppen az önkormányzati választásokra készülődve is olyan embereket hívtam meg, például Balázsi Tibort, aki annak idején a rendszerváltás idején vállalt aktív szerepet, őt faggattam arról, hogy milyennek is álmodták, vagy éppen álmodtuk akkoriban Miskolcot, aztán Piskóti Istvánnal, akivel a városfejlesztési stratégiájának készítésében dolgoztunk együtt, Besenyei professzor úr vezetésével, vele arról beszélgettünk, hogy 20 éve milyennek álmodtuk Miskolcot, és aztán Tóth Szántai József még polgármester jelöltként volt először a vendégünk, és aztán később meg már polgármesterként is, hogy ő milyennek látja, szeretné Miskolcot. Polgármester urat is nyilván arról kérdeztem, hogy ő hogy látja, hogy mi mindent tehetünk itt mi miskolciak, a város vezetésével közösen értünk Miskolcért, az itt lakókért, és ahogy én őt megismertem, nekem az volt az ő programjában a legrokonszenvesebb, hogy ezt a miskolciakkal közösen együtt megtalálni a fő útvonalat, a főbb célokat, tehát amikor a lakásbeszélgetések, utcabeszélgetések zajlottak még a kampányában, már akkor azt reméltem, amit azóta is tapasztalok, hogy ő annak a városvezetésnek a híve, ami nem valami felülről, kívülről hozott elképzelésekhez igazodik, hanem nagyon fontosnak tartja az itt lévő értékek, és elsősorban az itt lévő emberek által lehetővé tett fejlődést megvalósítani, az adottságainkra való rácsodálkozást. Beszélt arról, hogy itt a Miskolc a Bükk városa tulajdonképpen, hogy hogyan tudjuk még jobban kihasználni ezt a csodálatos természeti környezetet, ami megadatott nekünk. Aztán sok szó esett arról a kultúráról, ami ezt a várost jellemzi, a kultúránknak a sokszínűségéről, a történelmi hagyományokról, hogy erre hogy lehet egy megújulást éppen erre építeni, és nagyon erősen igazolva láttam az ő szavai által is azt, amit egy Miskolcról elszármazott kiváló közgazdász Bogár László szokott mondani, hogy az innováció, a megújulás az gyakran visszarégiesülés, hogy vannak, hála Istennek, vannak itt Miskolcon is olyan értékeink, olyan emlékeink, amelyeknek a újra élesztése, felfedezése lehetőséget ad, akár gazdasági vonatkozásban is egyfajta megújulásra, a kapcsolatok a más városokkal, településekkel, vagy akár a mi városunkon belüli városrészeknek a kapcsolatai is nagyon fontosak, úgy láttam az általa elmondottak alapján, és hát nagyon figyelem, és nagyon remélem, hogy ezekből az elképzelésekből egyre több minden megvalósul, és tényleg gazdaságilag is, kulturálisan is egyre jobb helyzet lesz itt nálunk. A polgármester úrnak van egy nagyon szimbolikus megfogalmazása, ugye ez a fejünket kellene egy kicsit magasabbra emelni, és akkor sok minden másképp történhetne, tehát itt nyilván a saját önértékelésünk, önbizalmunk is nagyon fontos része az életünk jobbá válásának, ezt én ugye mentalitásváltásként szoktam emlegetni, és régebben jó pár évvel ezelőtt, amikor Mentakör néven szerveztem ilyen közösségeket, akkor mi is ezt tűztük ki célul, hogy a mentalitásunk változzon, de nyilván hát ehhez most a város első számú vezetője sokkal nagyobb léptékben tud ezért tenni, tehát azoknak a intézményi, szervezeti kereteknek az erősítése, illetve magának az önkormányzatiságnak az az újragondolása, amiről ő beszélt, az számomra nagyon fontos, és hát nagyon a demokráciát biztosító és bizonyító dolog, hogy az önkormányzati képviselők, akiket megválasztottak az emberek, azok folyamatosan tartsák is a kapcsolatot az ott élőkkel, és folyamatosan behozzák a döntéshozó testületbe a döntéseik megfontolásába azokat a szempontokat, amit tényleg a város polgárai tartanak fontosnak és látnak jónak, úgyhogy én nagyon bizakodok, hogy ez egy virágzó Miskolcot fog eredményezni, vagy hát még virágzóbbá teheti a várost.
A sok év magány most is hordja, húz, mint egy kő, még mindig nagy a súlya. Sok tétov a sors, és száműzött lélek, akiket mind örök fogságra ítéltek. És harcolni azért, hogy ne kelljen már félnünk. Hisz boldog az az ember, ki a szabadságot érzi. Jöhet bármilyen világ, nekünk nem kell, csak a régi. Elveszett föld, sárba tiport álmok. Száz éve már, hogy nem múlik az átok, de még mindig él a nép, és a szívében ott ég az az oldhatatlan tűz, amit a hit és a remény táplál. Sárba tiport álmok, száz éve már, hogy nem múlik az átok, de még mindig él a nép, és a szívében ott ég az az oldhatatlan tűz, ami
Nyilván a személyes életemből fakadóan is, hiszen hosszú évtizedeken át a Miskolci Egyetemen tanítottam, fontosnak tartom, és nélkülözhetetlennek tartom, hogy a város és az egyetem kapcsolata az még szorosabbá váljon, mint amilyen most. Akkor is elmondtam, és hát most is mondanám, hogy az, hogy a Miskolcnak a szélén egy külön egyetemváros, egy kampusz működik, az egyszerre egy nagyon pozitív, nagyon jó dolog, hiszen Magyarországon biztos, hogy a legszebb, de talán más országokhoz képest is a Európának az egyik legnagyszerűbb egyetemvárosa, kampusza, ami itt Miskolcon van, ahol minden megtalálható, és ez nagyon jó az ott tanulóknak, az ott dolgozóknak, ott lévőknek, ugyanakkor pedig a város szempontjából talán jobb lenne, hogyha, vagy mindenképpen más lenne a helyzet, hogyha itt bent a belvárosban is lenne az egyetemnek bizonyos részlege, bizonyos része, ahogy már Pécsről volt szó, tehát az, hogy Pécs vagy más egyetemi városok esetén, ahol az egyetemek bent vannak a belvárosban, ott eleve másként szerveződik az élet. Itt nálunk mind a két részről szerintem tenni kell azért, hogy ez a kapcsolat egyre erősebb, vagy akár látványosabb legyen. Most én erre gondolok, hogy a belvárosban nyüzsgő egyetemisták, a hétvégi programok, a látogatottsága, az így is, ahogy rektor asszony is elmondta, ő is nagy hangsúlyt fektet erre, hogy a Kocsonya Fesztiválra is külön programokat, a borangolás vagy más ilyen miskolci programok is az egyetem jelen van, sőt a Zavason egyetemi pincét vásároltak, a miskolciságukat, ezzel is hangsúlyozva, és hát ez is jó alkalom. Én bízom benne, hogy még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van itt ebben a kapcsolatban, mert ennek csak a legesleg felszíne az, hogy megjelenjenek a hallgatók a belvárosban, hogy érdemes legyen eljönni és eljöjjenek egy-egy kiállítás megnyitóra, színházi előadásra, egy-egy kávéházba, sörözésre ide be a városba. Sokkal fontosabb az, hogy ugye azt mondjuk, hogy tudásalapú információs társadalomban élünk, és itt a mi egyetemünkön ugye naponta bővítetten újra termelődik a tudás, az a tudás tőke, vagy kulturális tőke, ami a mai világban nagyon nyersen és konkrétan visszaváltható gazdasági, materiális tőkére. Én hiszek benne, hogy Miskolcnak a legfőbb erőforrásainak egyike éppen ez a egyetemen termelődő tőke, ami nem csak a tudás átadásban, hanem a folyamatos kutatásban, a fejlesztésekben is létrejön, és ezeket egyre jobban kiaknázhatja a város, másrészt pedig az egyetem egyre inkább magáénak érezheti azokat a lehetőségeket is, meg gondokat is, amik ma még itt vannak a városunkban, hiszen itt van egészségtudományi kar, hogy milyen fantasztikus adottságai vannak Miskolcnak, a természeti adottságok, Tapolca, Lilafüred, a Bükk, és ehhez, hogyha azok az egészségfejlesztő szakemberek, akik itt képződnek nálunk, ezek programok sorozatát kínálnák, vagy beszélgettünk rektorasszonnyal is arról, hogy a zeneművészeti kar jelenléte már most is, ugye ez itt van bent a belvárosban, de hogy mennyire színesíthetné a városunkat, hogyha minél több olyan koncert művészt, vagy akár egyéni zenész megjelenne a Vason, a különböző helyeken, és színesíteni ez is az életünket, tehát millió lehetőség van itt még, és én nagyon bízom benne, hogy miután, ugye, ahogy szó volt róla, rektorasszony, ő nem miskolci, ő éppen az egyetemi tanulmányai miatt jött Miskolcra Zalaegerszegről, és hát ahogy elmondta, a legelső élményei nem is voltak igazán pozitívak. Amikor ő idejött, akkor ő még egy eléggé szürkének és piszkosnak látta ezt a várost, és könnyekre fakadt az első ideérkezésekor, és innen tudott eljutni oda, hogy amikor éveken át Pesten dolgozott, akkor is Miskolcra járt haza, és utána visszajött ide hozzánk, tehát hogy Miskolcot meg lehet szeretni, ő aztán igazán tudja, tehát az, hogy a hallgatók itt maradjanak, itt helyezkedjenek el, akik elmentek, visszajöjjenek, és hogy eleve itt a mi egyetemünkre minél többen jöjjenek, helybéliek, környékbeliek, meg persze távolabbiak is, ezt úgy vettem észre, hogy nagyon a szívén viseli, és hát mivel ott volt a beszélgetésünkön polgármester úr is, azt is gondolom, hogy itt az egyetem vezetése és a város vezetése között egyébként is meglévő jó kapcsolat, az akár az ilyen ötletbőrzék során is gazdagodhatott. És hát itt már csak idézőjelbe téve a csakot, annyi a feladat, hogy itt ez a sok jó kezdeményezés, ez a sok jó meglévő közösség, ez összekapcsolódjon, és akkor így együtt még nagyobb hatásfokkal tehessünk valamit, értünk, hiszen számomra a legnagyobb öröm meg boldogság, amikor azt látom, és sorra látom, hogy olyan hajdani tanítványaim, akik az egyetemen tanítottam, most éppen a napokban néhány egykori joghallgatóval találkoztam úgy, hogy most ugye már komoly elismert jogász szakemberekként dolgoznak a mi városunkban, és nagyon-nagyon élénken részt vesznek a város közé, életében, visszajöttek, ha el is mentek innen, és a dalárdától az irodalmi köri tevékenységen át a parkok örökbefogadásáig mindenféle olyan fantasztikus dologban találkozom velük, ami abban erősít meg, hogy itt a mi városunk az egyetemi város, polgárváros, a mi városunkban az egyetemen nem csak mérnököket, közgazdászokat, jogászokat, tanárokat képzünk, hanem értelmiségieket, a városukat értő és a városokért tenni kész embereket képeztünk, képzünk, és hát így akkor tényleg az a szép jövő várhat csak ránk, amit annak idején meg is jövendöltek, hogy Miskolc a legreménytelibb magyar városok egyike.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Értünk elnevezésű beszélgetés sorozatot mutattuk be, amelyben Miskolc és környékének jobbító szándékú polgárai folytatnak eszmecserét környezetünk megújításáról. Pankucsi Mártát, jogász-szociológust, a kezdeményezés megálmodóját hallották. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.